szeretettel köszöntöm a testvéreket a Allianz Ima hetünknek az utolsó záró alkalmán. János evangéliumából olvasom az igét, amit a programunk kijelölt erre a napra, János evangéliumának az első fejezetének a 14. versét hallgassuk meg. Így szól ez az ige. És az ige testté lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, amikor teológus hallgató voltam, emlékszem, hogy megpróbálták nem belénk verni, de belénk súlykolni azt, hogy hogyan is kell az ige hirdetést elmondani, hogyan kell felépíteni az ige hirdetést, és nagyon sok olyan dolgot mondtak, amit ne tegyünk, aminek biztos, hogy nincs helye az ige hirdetésben, és hogyha lehet, akkor azt mindenképpen hagyjuk ki belőle. És ezt újra és újra elmondták, szívünkre helyezték, és így, hogy most ezen gondolkodtam, akkor azt láttam visszagondolva, hogy ó, hányszor léptem át ezt. Hányszor tettem olyat, vagy mondtam úgy el az ige hirdetést, ahogy annak idején a tanáraim azt mondták, hogy így ne tegyünk. Igen, sokszor alakul így az emberben, de miért is említem én ezt? Mert ma megint ebbe a hibába esek, és egy kicsit tudatosan. Mert azt mondták nekem, hogy egy dologról sose beszéljünk, mégpedig arról, hogy hogyan gondolkodtam ezen az ige szakaszon. Ugye? Mert ez egy nagy kísértése az embernek, hogy azzal kezdjük a szolgálatot, hogy kedves testvérek, amikor leültem az asztalomhoz, akkor azon gondolkoztam, hogy ennek a igének mi is az üzenete. Amikor kezembe vettem ezt az igét, és arra gondoltam, hogy tényleg így van, hát kit érdekel az, hogy én hogyan ültem le, hogyan vettem kezembe az igét, mindképpen gondolkodtam ezek felett, és azt szokták mondani, hogy hát ez az a lusta lelkésznek a problémája ez, mert azt gondolja, hogy ha elmondom azt a részt, ami arról szól, hogy hogyan is készültem fel a szolgálatra, már legalább 4-5 perc eltelt, és hát a többit már csak ki kell tölteni valamivel, tehát hogy ha lehet, akkor ezt hagyjuk ki. És valóban hallottam már olyan üzenetet, vagy olyan igehirdetést, amiben a lelkész tényleg elkezdte mondani, hogy kedves testvérek, tegnap délután, amikor a kertben sétáltam és gondolkoztam, akkor arra jutottam, hogy hát le kéne ülni, megnézni, hogy mi is az az ige, amiről majd beszélni fogok. Beléptem az ajtón, bementem a irodámban, levettem a polcról a Bibliát, leültem az asztal mellé, kinyitottam, elkezdtem lapozgatni, és aztán rá esett a tekintetem arra az igére, akkor benyúltam a fiókomba, elővettem egy jegyzetfüzetet, kicsavartam a tollamat, és akkor felírtam, hogy ezt az igét fogom mondani. És hát aztán mondhatjuk így tovább, már eltelt egy kis idő, hát ez az, amit nem szabad, mert nem erre van szükség a gyülekezetnek. De akkor miért mondom én ezt el? Miért esek én mindig, vagy most is ebbe a hibába? Azért, mert velem is valami hasonló dolog történt, mert amikor ránéztem a hét beosztására, én nem voltam ott, amikor nem tudtam jelen lenni, amikor beosztották ezt a testvérek is, amikor észrevettem, hogy engem állítottak az utolsó napra, és elfogadtam ezt a szolgálatot, akkor azt vettem észre, hogy mindegyik igéről szívesebben beszéltem volna, mint arról, ami most előttünk van. Mert, bocsánat, egy kicsit ilyen sárga irigység volt bennem a testvérek felé, akik a többi szolgálatot kapták, hisz én is szívesen beszéltem volna Ábrahámról. Ábrahám hitéről, egy olyan szép téma, hosszú téma, vagy ugyanúgy Józsefről. akinek a életében annyi dolog van, amit elmondhatnánk, amit a testvérek elé állíthatnánk, hát erről jó lett volna beszélni. Vagy a Rút története, ami szintén egy gyöngyszem a Szentírásnak. És akkor Dánielről ne is beszéljünk, a ifjakról, akik a legnagyobb nehézségek között is kitartottak hittel. Hát ezek azok az igék, amiről jó beszélni, vagy mondhatjuk, hogy hálás feladat egy ige hirdetőnek. Vagy Jónásról éppen, amikor erről a témáról beszélt testvérünk, Pap Dániel lelkész testvérünk a eljövetelkor, búcsúzáskor a Bozorádi András mondta nekem, hogy hát, hogy összejött. Dánielről beszélt, hát neked Jónásról kellett volna beszélni, mert a te neved ez. Milyen jó lenne, hogyha erről beszélhetnék. És igen, jó volt Prisszilláról, Akvilláról hallgatni. És akkor látom, hogy nekem egy árva kis igét állította elénk a mai program, egy olyan igét, amely nem egy történetnek a része, amiről talán egyszerűbb lenne beszélni, hogy mit is lehet erről a rövid kis igéről beszélni, ami nagyon tömör, amit nem lehet olyan szépen kifejteni, mint egy bibliai történetet. De mégis ez az egy ige egy nagyon tömör és mégis húsba vágó üzenetet rejt számunkra. Mert mi ige hirdetők, és az ige hallgatói is hajlamosak vagyunk arra, hogy a könnyen emészthető, talán egy kicsit könnyed, érzelmekre ható ige hirdetéseket szeretjük hallani. Amelyek még talán odáig is eljutnak, hogy egy-két könycsepp előjön az embernek a szeméből, hogy igen, milyen kedves gondolatokat hallottunk egy-egy történetről. Igen, mi ige hirdetők is hajlamosak vagyunk erre. És a gyülekezet is hajlamos arra, hogy ilyeneket hallgassunk. Olyanokat, amelyek szépen, szívbe markolóan szólalnak meg. És én azt gondolom, hogy fontos ez. De jó lenne, ha megtanulnánk azt, és eljutnánk odáig hitben, hogy ahogy a Új Szövetségben olvassuk, hogy keményebb eledelt is komolyan vegyük. Ahogy az apostol mondja, hogy nem kell mindig tejjel élni a hívő embernek, hanem fontos az, hogy a keményebb eledelt egy kicsit olyan igéket is a szívünkbe vésni, amelyre talán több idő kell, hogy megértsük. És én úgy látom, hogy a most felolvasott ige is egy ilyen ige. Mondhatjuk azt, hogy a hitben való lépésnek, vagy a hitben való járásnak egy olyan lépcsőfokát kell az embernek meglépnie, amely talán egy kicsit magasabbra visz. Ahol a ige hirdetőnek és a gyülekezetnek is együtt kell lépni. Együtt kell lépni magasabbra. A hit, a megismerés egy újabb lépcsőfokára, feljebb és feljebb. Mint ahogy az apostol mondja, hogy nektek már rég tanítóknak kéne lennetek. Nektek már annyi mindent mondtam. Nektek már rég sokkal erőrébb kellene járnotok, és nézzétek meg magatokat, hogy újra és újra az alapokat kell lerakni. Hogy mindig az alapokat rakjátok le, és a kemény eledelt, a mélyebben megismerhető dolgokat, azt szerettitek félretenni. És ezzel így vagyunk sokan. Nemrég volt karácsony. Nem sok idő telt el azóta, és ha az ember azt a kérdést teszi föl, hogy mi jut az embernek eszébe karácsonyról, azért merem ezt így mondani, mert most hallhattak sok helyen a testvérek ige hirdetéseket a karácsonnyal kapcsolatban. Mi is jut eszünkbe nekünk a karácsonyról? És hát mit jutnak eszünkbe? Eszünkbe jött Gábriel, aki megjelent Máriának. Olyan szép lehetőség arról, hogy beszéljünk ez alapján ige hirdetésben. Mária, Beszélhetnénk arról, ami szintén nagyon kedvenc témája az igehirdetőknek, hogy nem volt hely a vendégfogadóházban. Vagy a pásztorokról, akik mennek a Betlehem mezején. Beszélhetünk a napkeleti bölcsekről, a Jászonról. És tényleg ezek azok a történetek, amelyek hozzátartoznak a karácsony üzenetéhez. Máté, Márk, Lukács gondoskodott arról, hogy ezeket a történeteket, ezeket az eseményeket, az Úr Jézus születésének az eseményeit mi olvashassuk a Szentírásból. És ez fontos a léleknek, fontos a lelkünk megerősítésének. De, ahogy megint csak az előbb említettem, hogy ahhoz, hogy a hitünk fejlődjön, ahhoz lehet, hogy időnként túl kéne látni ezeken a történeteken. Ahhoz, hogy a keresztény tökéletességben előrébb jussunk, talán jobb lenne, hogyha ezekből a történetekből nem azokat a kedves eseményeket látnánk, hanem egy kicsit többet, és túlnéznénk ezeken a körülötte lévő eseményeken, és úgy lássuk a megváltó megszületését, annak a történetét, ahogy a szeretett tanítvány János látta, akiről az ige azt mondja, hogy Jézus kebelén volt. És aki talán a legmélyebben szemlélte és írta le az eseményeket. Igen, János nem volt egy felületes tanítvány. János nem volt felületes tanítvány. Ha csak az evangéliumokat nézzük, azokat a történeteket, amiket ő leírt, akkor látjuk azt, hogy nagyon mélyen gondolkodó és nagyon mély érzelmű ember volt. Csak gondoljunk azokra a történetekre, amik csak a János evangéliumában olvashatók. Hát ilyen volt többek között a samáriai asszony története, amely azt hiszem, hogy ha egy kicsit odafigyelünk rá, akkor nagyon sok üzenetet tud nekünk adni. Vagy az öreg Nikodémus, aki éjszaka megy Jézushoz, és egy nagyon mély beszélgetést állít elénk a Szentírás és János ebben a történetben. Ami szintén arra tanít bennünket, hogy János ő nem akarta felületesen látni a dolgokat, és akkor még ne is beszéljünk a Jelenések könyvéről. Hát azt nem akárkinek mutatta meg az Úr, csak olyannak, aki mélyen benne gyökerezett a krisztusi hitben. Nem mindenki értette volna meg, és ahogy be kell vallanunk nekünk, mindannyiunknak, hogy csak kapkodjuk a fejünket, hogyha olvassuk a Jelenések könyvét, ha egyáltalán olvassuk. És eljutunk tovább attól, hogy jó az a néhány levél, amit a gyülekezeteknek ír az Úr, na az még érthető, na de onnantól kezdve már az ember úgy érzi, hogy minden összekavarodott a fejébe, és miről is beszél János. És ő mégis olyan bátorsággal mondja el azt, amit Isten a szívére helyezett. Tehát keveset élték át az Istennel való találkozásnak azt a mélységét, amit János átélt, és kevesen gondolkodtak olyan mélyen az evangéliumról, az isteni üzenetről, mint ahogy ezt János tette. És az az éneknek a vissza-vissza térő refrénje jutott eszembe, amit mi a sokan ismerünk evangélium éneket, hogy mélyebbre benned, mélyebbre még. Nem kell a földön semmi egyéb, Krisztus a szívemet tárom eléd, élet vagy nékem, és nyereség. Mélyebbre, mélyebbre, mert ez kell nekünk. És olyan jó lenne, hogyha a felszínes ismeretünket sokszor, bocsássanak meg a testvérek, sekélyes hitünket felcserélnénk erre a mélységre. Arra a vágyra, hogy jobban megismerjük őt, és így tudnánk a hétköznapunkat élni, hogy mélyebbre benned, mélyebbre még könnyű eledel helyett, talán a kemény, de mégis tápláló üzenet után vágyakozni, mert ez gazdagít. Ugyan nehéz megemészteni, de ez adja a fejlődést a mi hitünkben. És hadd folytassam ott, ahol az előbb abba hagytam, és amint gondolkodtam, hogy amikor mégiscsak egy kicsit elcsendesedtem az ige felett, ha már beleestem ebbe a hibába, hogy erről beszélek, akkor a kezdeti irigység átfordult bennem, és egy mélységes hála volt a szívemben, hogy leülhettem, és figyelhettem erre az igére. Egy mélységes hálaadás, hisz olyan mélyen megérintett engem Jánosnak a szava, vagy János gondolata, ami úgy gondolom, hogy fontos lehet mindannyiunk számára. Mert nekem évek óta a János evangéliuma eleje a legfontosabb és a legszebb karácsonyi történet. Mentes minden sallangtól. Mentes mindentől, ami figyelmünket valamilyen más irányba vihetné. Nem a jászolban lévő pici gyerekre kell gondolni. Nem az, amit mellé szoktak köríteni, hogy ott vannak a különféle állatok és lehelik. És mindenféle dolgot hozzá képzelünk ehhez a történethez, ami elvonja a figyelmünket attól, amiről Isten szeretne beszélni. Arról szól a karácsonyi történet, hogy a vidgazi világosság már eljött ebbe a világba, amely megvilágosít minden embert. Hát ez a karácsonyi üzenet. Ez az üzenete, amit Isten nekünk át akar adni. És azt mondja itt az ige, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét. Mit jelent az, hogy láttuk a mi dicsőségét? Ó, de kíváncsi lennék, bevallom őszintén, hogy most mindenki elmondaná, hogy mit ért ezen, hogy láttuk az ő dicsőségét. Vajon értjük? Értjük, hogy mit jelent, hogy láttuk az ő dicsőségét? Vajon mit láttak a pásztorok, amikor oda mentek, és látták ott a jászolban az Úr Jézust? Vajon mit láttak? Nem tudom. Hát egy gyermeket. Nem volt fölötte, a feje fölött glória, nem voltak angyalkák, ahogy szokták ezt valamilyen formában megmutatni nekünk és érzékeltetni, hogy mi is történt ott. Nem láttak különleges dolgot. De mégis valamit láttak. Azt látták, hogy Isten szólt hozzájuk, Isten megígért valamit, menjetek el és lássátok, és mi történt? Úgy volt, ahogy Isten azt megmondta. Ez a legnagyobb dolog. Úgy van, ahogy azt Isten megmondta, és tulajdonképpen így néztem végig a karácsonyi történetet a gondolataimban, és azt mondtam, hogy tulajdonképpen ez az alsó szint. Ez az alsó szint. A pásztorok, ezek az egyszerű emberek, akik meghallották az Úr szavát, az angyaloknak a tolmácsolásában, elmentek, meglátták, elhitték, és hazafelé mindenkinek elmondták. Aztán jön a második szint, amit a napkeleti bölcsek éltek át. Ugye eljöttek jó messziről, követték a csillagot, vagyis a írásokat, ami meg van írva, és azt látjuk, hogy felismerték benne az Izrael királyát. Az Izrael királyát is úgy, ahogy egy királyhoz illik, az ő ajándékaikat oda tették. Ez már egy másik szint. Itt már nem arról van szó, hogy valamit mondott Isten, és ez igaz, hanem itt már egy kicsit komolyabb dolog történt, és a harmadik a legszebb. És ez az én kedvencem. Az, amikor Jézus fölviszik a templomba, és ott Lukács evangéliuma beszámol róla, hogy volt ott egy idős ember, egy öreg Simeon, akit Isten lelke arra bíztatott, hogy menjen fel a templomba. És amikor a lépcsőn meglátta Jézust, a kicsi gyermeket, akkor a kezébe vette, és nem akarom rosszul idézni, elolvasom. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népnek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, Izraelnek dicsőségére. Érezzük, hogy milyen különbség van a között, amit a egyszerű pásztoremberek éltek át, és amit átélt ez az idős ember. Hát ő látta az Isten dicsőségét. Mert látta azt Jézus Krisztusban, abban a kicsi gyermekben, ami beteljesedik, ami minden embernek a világosságot fogja jelenteni. Abban, amit látott János is, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Teljes volt. Testvérek, teljes volt. Egyszer olvastam egy írást, amiben valaki az evangéliumot próbálta magyarázni, és valahogy így írta le, hogy amikor Isten látta, hogy az emberek nyomorúsága már annyira nagy volt, elküldte a legkedvesebb fiát azért, hogy segítsen ezen a világon. Milyen legkedvesebb fiát küldte el? Az egyetlen fiát küldte el Isten. Nem elküldött valakit, amikor látta a nyomorúságot. Nem, hanem arról szól Isten igéje, hogy maga Isten jött erre a világra. Maga Isten. És ez nagyon jó lenne nekünk újra és újra tudatosítani. Ő volt itt közöttünk, ő járt itt, csak emberi testben. De teljes volt mindennel. Nem volt kevesebb, mint Isten. Teljes volt a hatalommal. Mert nézzük csak meg az evangéliumot. Az a Jézus, aki parancsolt a természet erőinek. Hát ilyet csak az Ószövetségben a hatalmas Istennél látjuk. Aki képes volt még a vörös tengert is szétválasztani. Nekem mondhatják sokan, százféleképpen azt, hogy ez hogyan történt. Engem ez nem érdekel. Isten igéje azt mondta, hogy falaként álltak ott azok a vizek, és én ezt elhiszem. Most, hogy fújta a szél, miképpen fújta, nem tudom. És elmondanak mindenféle dolgot, magyarázhatjuk, de én elhiszem, hogy Isten képes arra, hogy a természet erőit megzabolázza. És képes volt az Úr Jézus is itt ebben a világban. Ő volt az, aki képes volt halottakat feltámasztani. Aki kihívta Lázárt a sírból, pedig már néhány napja ott volt. Uram, ne tedd, mert már szaga van. De akkor mondta, hogy gyere ki. És a legnagyobb, amikor hozták hozzá a gutaütöttet, és azt mondta neki, hogy kelj fel, mert megbocsáttattak a bűneid. És teljesen fel voltak háborúdva, hogy hát ki vagy te? Hát ki bocsátja meg a bűnöket, egyedül csak Isten. És Jézus megkérdezi, mondjátok már meg nekem, mit könnyebb mondani? Kelj fel és járj, vagy azt, hogy megbocsáttattak a bűneid. És azt mondták, hogy azt könnyebb mondani, hogy megbocsáttattak a bűneid. Igen, mert ezt nem lehet igazolni. Azt lehet igazolni, hogyha fölkel és jár, az nyilvánvaló az ember szemének. De azt mondja, hogy de azért, hogy meglátsátok azt, hogy az embernek fiának van hatalma a bűn megbocsátani, mondta ennek a gutaütöttnek, kelj fel, vedd a te nyuszajád és járj. És járt. Tehát ő teljes volt. Ő teljes. Ő Isten volt, aki itt ezen a földön volt emberi testben. Nem volt kevesebb. Ő Isten volt. És én azt gondolom, hogy ezt nekünk fontos látni. Az a megváltó, aki az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. De azt mondja az ige, hogy akik viszont befogadták, azoknak Isten hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Akik az ő nevében hisznek. Nem fogadták be őt, de ő nem adta föl. És nem adja fel ma sem. A témánk az ma, hogy egy olyan világba jött Jézus, ahol az emberi gyarlóságokat, erőtlenségeket látta. Annak ellenére, hogy milyen világban élünk, ő eljött ebbe a világba. Azért jött, hogy az ördög munkáit legyőzze. És erről tett bizonyságot egész életében, amíg itt élt a földön, itt járt közöttünk az ő cselekedeteivel. Ahogy hívta a megfáradtakat, a megterhelteket, ahogy imádkozott és sírt Jeruzsálem felett, mert azt látta, hogy hányszor próbálta összehívni őket, és nem akarta, de nem adta föl. És aki, amikor még bűnösök voltunk, önmaga adta oda önmagát áldozatul miértünk, bűnös emberekért. Érted és értem. Az én és a te bűneidért. És hogy ez a találkozás milyen hatást vált ki az emberekben, azt hagyj érzékeltessem a már említett történettel, amikor az Úr Jézus találkozik azzal a samáriai asszonnyal. Hát, mondhatjuk, hogy a Szentírásnak, az Új Szövetségnek az egyik nagy gyöngyszeme ez a történet. Amikor ott találkozik a kútnál ezzel az asszonnyal is, ahol ez az asszony meglátja az Úr Jézusnak a dicsőségét, szeretetét. Azt, amit maga János is átélt, és ez a nő is átélt. Egyrészt már ott kezdődik, hogy azzal összekavarodott ez az asszony, hogy egy zsidó hogyan áll szóba egy asszonnyal, egy samáriaival. Hogy lehetséges ez, hogy Jézus egy samáriai asszonnyal szóba áll? Neki ez volt a megdöbbentő, pedig Jézus többről tudott. Arról is tudott, hogy milyen volt ennek az asszonynak az élete. Arról is tudott, hogy hány férjet, bocsánat, fogyasztott el, mert kereste az örömöket, mert kereste azt, akivel leélheti az életét. Én nem akarok erről az asszonyról olyat mondani, amit nem ír a Szentírás, de azt látjuk, hogy mindvégig azt kereste, hogy kivel tudna örömteli életet élni, és nem talált egy olyat sem. És ezt is tudta az Úr. És ennek ellenére oda ment hozzá. És azt mondta neki, hogy ha tudnád, hogy kivel beszélsz, akkor te kérdél tőle élő vizet. Olyan vizet, amitől soha nem szomjúzol meg. És ez az asszony valamit megértett, valamit megérzett, és azt mondta, hogy add nekem ezt a vizet. Láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Ez az asszony látta. És mi történt vele? Felszabadult. Ez az asszony, aki délben, a legnagyobb melegben jön ki vizet merítani a kútból, mert nem akar senkivel találkozni, mert mindenki lenézi. Ez az asszony egyszer csak felszabadul is. Mi történik? Leteszi az ő kis kannáját, vagy a kis korsóját, és beszalad a városba, és mindenkinek elmondja azt, hogy mit élt át az Úr Jézus jelenlétében. És kijönnek az emberek. Hát mi történt itt? Mi történt ezzel az asszonnyal? Találkozik valaki Isten dicsőségével, mert mi az Isten dicsősége? Hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Jézus telve van kegyelemmel és igazsággal. És amikor ezek az emberek elkezdenek beszélni Jézussal, és azt mondják, hogy maradj velünk itt, akkor utána elmondják, hogy most már nem azért hiszünk, mert te nekünk elmondtad, mert mi is láttuk ezt. És testvérem, tegyük fel a kérdést magunkba, hogy találkoztunk mi már ezzel a Krisztussal? Ismered te azt a Krisztust, aki telve van kegyelemmel és igazsággal? Vagy talán ma is ott gubbadsztól magadban, hallgatod az ige hirdetéseket, de nincsen békességed, mert még nem ismerted fel azt, amit János elénk állított. Mert még nem ismerted fel, hogy ő telve van kegyelemmel és igazsággal, és ha megvallod neki, ahogy megvallotta ez a samáriai asszony, fel fog szabadulni. Hányan tudnánk itt elmondani azt, és bizonyságot tenni arról, hogy mit jelent, amikor az Úr felszabadít a mi bűneinkből. Hát igen, ugrándozni tudnánk örömünkben. Talán emlékszünk még azok, akik átéltük ezt, hogy milyen volt. És bár adná az Isten, hogy azok, akik még nem élték át, azok megtapasztalják ennek az örömét. És te, aki megtapasztaltad, vajon beszaladtál-e a városba? Vajon elmondtad-e mindenkinek, úgy, mint a samáriai asszony, hogy mások is átéljék ezt? Mert ez a legcsodálatosabb üzenet, amit mi olvashatunk, Ószövetség és Újszövetségben egyaránt, amit sokféleképpen mond el a Szentírás, többféle szavakkal és többféle igehelyjel, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. És mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Igen, először irigykedtem a többi kollégára, vagy a többi ige hirdetőre, de most már nem irigykedek, mert tudom azt, hogy ez a kegyelem az enyém is. És ez a kegyelem mindannyiunké, és olyan jó volt újra a szívembe vésni ezt. Olyan jó volt újra ezzel találkozni, hogy az a Krisztus, aki engem megváltott, az az én Uram, és mindenkinek az Ura lehet. Mindazoknak, akik még nem ismerik őt, és mindazoknak, akik már megtapasztalták az ő szabadítását. Igen, vagy mondhatjuk más szavakkal, és legyen ez a végszó. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Legyen miénk ez az üdvösség. Legyen miénk ez a Krisztus. És éljük át a vele való kapcsolatunknak a mélységeit, ahogy ezt átélte János is. Adja az Úr, hogy ezt átéljük, megtapasztaljuk, és dicsőítsük őt minden nap az ő hűségéért. Amen.